Az eredeti megállapodásunk az volt, hogy a reformációnak az európai hatása, vagy hát amivel találkozunk, és hát én arra gondoltam, hogy annyi mindenről lehetne beszélni, hogy egy kicsit a németet most átfutjuk, tehát, mert hogy célszerű a reformáció különböző történeteit kicsit térségenként lebontva nézni, mert nagyon sokféle arca van a reformációnak, már attól függően is, hogy melyik országról, vagy melyik nyelvről, melyik kultúráról beszélünk. Jó, tehát németet nagyon jól ismeri mindenki, szerintem, de azért ott is a fő vonalakat átfutjuk gyorsan, aztán arra gondoltam, hogy lehetne egy kicsit a francia összefüggésekre figyelni, mert azt itt Magyarországon jóval kevésbé ismerjük, mint ahogy azt mondjuk úgy gondoljuk a skandinávról is tőmondatokban, bár azt is valamennyire ismerjük, tehát az inkább az evangélikus vonalak miatt, meg a svéd vonal miatt jobban ismerős, és nyilván egy kicsit szétnéznénk itt Kelet-Közép-Európában, hát egy kicsit a csehországi vonatkozásokat, meg egy kicsit a hazai vonatkozásokat, és akkor azt gondolom, hogy ez untig elég lesz már, hogyha mindezen végig megyünk. Jó, tehát körülbelül akkor a németországi hatással kellene kezdenünk. Azt többé-kevésbé nem vitatja senki, hogy 1517-ben kezdődött el a reformáció, indult el az a fajta mozgalom, aminek a programját nyilván Luther nem tette le 1517-ben a maga teljességében, de néhány év alatt az egész program kibontakozott. A 95 tételben már benne van Luthernek a szemléletmódja teljes egészében, és aztán utána senki nem csodálkozhatott rajta, hogy azzal a szemlélettel fogja megközelíteni az összes többi dolgot is. Ebben van egy nagyon kiemelt pont, ez természetesen a Szentíráshoz kötődés. Luther életének, a munkásságának a legfontosabb része mindenek előtt, most nem csak egyháztörténeti szempontból, vagy egyházi szempontból a Bibliához való kötöttsége. Ha a németországi vonatkozásokat nézzük, hogy mit adott a reformáció a német kultúrának az elmúlt 500 évben és a német társadalomnak, akkor tényleg a Bibliával kell kezdenünk. Tudjuk, hogy Luther lefordítja az Új Szövetséget néhány nap alatt tulajdonképpen, tehát néhány hétről beszélünk, amikor erről beszélünk. Egy nagyon érdekes történet ez az Új Szövetség fordítás, az alapadatokat talán mindenki tudja. Luthert Wormsban 1521-ben birodalmi átok alá veszik, miután az egyházból kiközösítették, és jobb hiány kivonják a forgalomból, elviszik Wartburg várába, ahol lefordítja az Új Szövetséget németre. Ennek a háttere nem egy ilyen vidám történet. Luther rettenetes állapotban van egyébként ebben az időszakban, amikor 1522. márciusában visszatér Wittenbergbe, a lázongó Wittenbergbe, akkor néhány hét olyan intenzív munka áll mégis mögött, ami elképzelhetetlen a fizikai állapotával. Luthernek már fiatal korában rengeteg betegsége volt, itt ebben az időszakban valószínűleg pszichoszomatikus alapon rettenetesen küszködött az aranyér problémáival, és itt a Wartburgi időszak alatt olyan vérveszteségei vannak bizonyos időszakokban, hogy arról ír, hogy tényleg arra készül, hogy meg fog halni. Tehát az is benne van, hogy ő ezt nem fogja tovább bírni. Teljesen világos, hogy egy csomó esetben Luther maga, bár ez még nem volt akkor divatos, hogy így mondjam, de diagnosztizálja magánál a pszichoszomatikus tüneteket és betegségeket. Említettem már ebben a körben, de talán nem árt fölfrissíteni az emlékezetet, már csak azért is, mert magam is átestem most életemben először nyáron egy ilyen élményen. Tehát Luther minden vesekövének adott egy nevet, és az ellenségeiről nevezte el őket, ahogy szépen megszabadult ő, volt Dr. Ecknek, stb. Tehát tényleg tisztában volt azzal, hogy ez körülbelül mivel jár. Tehát ilyen körülmények között Luther képes arra az erőfeszítés, hogy az Új Szövetséget lefordítsa. Arról is sokat beszélnek, hogy nyilván szokás volt már korábban is Bibliát fordítani, az 1300-1400-as években rengeteg bibliafordítás készül. A lutheri bibliafordításoknak két sajátossága van, az egyik, hogy nagyon fontos szerepet játszik benne az eredeti nyelv, tehát az Új Szövetség esetében a görög, aztán majd a teljes Bibliánál, az Ószövetségnél a héber nyelv is, illetve nyilvánvalóan az a szándék, hogy nyomda útján kiadják. Tehát a Biblia nyomtatás is tulajdonképpen Luthernek az elsődleges céljai közé tartozik. Nagyon érdekes előadást hallottam másfél héttel ezelőtt, nekem volt érdekes, senki másnak nem lenne, az attól tartok, hogy milyen görög szövegből fordíthatta Luther egyébként az Új Szövetséget. 1516-ban készül egy olyan összeállítás Erasmus részéről, amit mondjuk úgy, hogy egy görög összeállított szöveg, tehát nem olyan, amit valahonnan kikeresett és régi leletekből összeállította, hogy ez a görög szövege az Új Szövetségnek, de mégis egy görög szöveg, ékes görög nyelvre összeállítva. Ennek a görög Új Szövetségnek van egy nagyon pikáns vonása, ez a... Ugye most 500 éves ez az Erasmus Új Szövetség, tehát ez egy nagyon nagy reklámot kap, hogy a görög Új Szövetség 500 éves. Szent Erasmusról beszélünk ráadásul a katolikus egyházban, és ennek a görög Új Szövetségnek van egy sajátossága, hogy a címlapján, ahol föl van írva, hogy új instrumentum a görög Biblia, vagy görög Új Szövetség megismerésére, tele van pogány képekkel, ugye, tehát mitológiai képekkel, és nem akarom nagyon borzolni az idegeket, de az egyik legnyilvánvalóbb kép a mesztelen Vénuszt ábrázolja például az Új Szövetség, a görög Új Szövetség címlapján. Hát azért mondjuk most el tudom képzelni, hogy valakinek eszébe jut a mai nyugati világban, hogy így adjon ki egy újabb Bibliát vagy Új Szövetséget, ugye, hogy ilyen Playboy címlap jellege van az egésznek, de hát mondjuk 500 évvel ezelőtt ilyen környezetben elég meglepő, hogy pont ez jutott illusztrációként az eszükbe. Valószínűleg Erasmus nem a szexuális vonulatát akarja ennek kiemelni, hanem azt, hogy a klasszikus görög kultúra érdekli ő sokkal inkább, mint az Új Szövetség tartalma, teológiai tartalma. Sokkal inkább a görög nyelvhelyesség, meg az eredeti szövegnek a különböző variációi, mint sem, hogy az mit üzen. Na, Luther ebben nagyon sokat változtat. Luther kezében egyébként nem ez az Erasmus fordítás van, hanem egy második kiadás, aminek teljesen fehér, tiszta a címlapja, tehát Luther nem foglalkozott ilyen mitológiai és egyéb vonatkozásokkal. Egészen izgalmas dolog az, hogy a klasszikus nyelvekben Luther munkatársai, különösen Melanchthon Fülöp sokkal magasabb szinten állt, mint maga Luther. A nyelvi készséget, a nyelvtani ismereteket, ami illeti, de Luthernek van igazi átütő fordító ereje. Tehát teljesen világosan, sokkal jobban tudja megfogalmazni azt, hogy egy adott mondatnak a tartalma mit jelent, és annak megfelelően összeállítani a tartalmat, illetve magát a fordítást. Tehát nem nyelvileg pontos Luther fordítása, hanem tartalmilag is teljesen világosan egy irányba mutató fordítás. Nagyon sokan vitatták mind a mai napig, hogy a Biblia fordítás, pláne az egész Biblia fordítás majd 1534-ből, amikor már az Ószövetség is elkészül, hogy ez mennyire Luther munkája, mert hogy a többiek jobban ismerhették a csinyát, binyát a hébernek meg a görögnek, de teljesen egyértelműnek tűnik, hogy Luther volt benne az igazán átütő erő, ő az, aki megformázza azt a nyelvezetet, ami nem csak nyelvtanilag pontos, ahogy ismétlem, hanem tartalmilag is. Ezzel Luther nem kevesebbet tesz, mint hogy egy széttagolt országban több mint 100 tartományról beszélünk, önálló politikai egységről, amelyek teljesen önállóan intézik az ügyes-bajos dolgaikat Németország területén, és van egy szimbolikus fejük, amit úgy hívnak, hogy Német-Római Birodalom, a német nemzet Német-Római Birodalma és annak a császára, de ez csak egy szimbolikus egység. Valójában minden egyes egység ezen a nagy ernyőn belül önállóan intézi az ügyeit. A közös nyelv megteremtése, senki nem vitatja az elmúlt 500 évből, a német egységes nemzet megteremtésének az első és alapvető lépése volt. Tehát azt a káoszt, ami Európa közepén uralkodott, valójában nem Luther politikai akciói, és nem a politikusok politikai akciói kovácsolják össze, hanem Luther bibliafordítás, és az azzal teremtett teljesen, mind a mai napig szinte folytonos német nyelv, a Hochdeutsch, az irodalmi német valójában a Luther által teremtett német nyelvnek az örököse. Ebből gondolhatnánk, és itt kell tovább lépni egyen, hogy mégis van egy nagyon furcsasága, egy nagyon furcsa vonása ennek a németországi reformációnak, hiszen Luther nyilván abból indult ki egy idő után, hogy a reformáció át fogja járni az egész németországi egyházat, és az összes tartományt. Ez a középkorban így is volt szokás. Egy ország, egy vallás. Egy ország, egy felekezet. És mérhetetlen zavart okozott Németországban, hogy a katolikus fejedelmek, akik között nagyon szép számmal voltak egyházi tisztségviselők, püspökök, érsekek, bíborosok, stb., ugye földes urakként is, nem vezették be a reformációt, és ezért Németország egyik fele megmaradt a katolikus oldalon, a másik fele pedig elment az evangélikus oldalba. Innentől kezdve viszont ez egy kormányozhatatlan, kezelhetetlen helyzet volt, erre nem volt senki sem fölkészülve. Tehát miközben Luther a német nyelvvel és a Biblia fordítással megalapozza a németek összetartozását, aközben a reformáció tulajdonképpen ketté is osztja, vagy több részre osztja egy teljesen más alapon ugyanezt a közösséget. És ennek a következményeivel Németország a következőkben évtizedeken át küszködik. Megszületik azonban egy olyan európai érték, ami előtte nem létezett, és ami mind a mai napig Közép-Európának a sajátosság, és Németországnak a sajátossága, ez pedig a tolerancia. Tehát egy ennyire megosztott országban, egy ennyire megosztott, vallásilag megosztott, sőt egymással szemben álló társadalomban az 1555-ös augsburgi vallásbéke, igaz Luther halála után már egy olyan kiegyezést jelent, hogy a katolikusok legalábbis átmenetileg nem törekszenek arra, hogy kiírtsák a protestánsokat, és a protestánsok is tudomásul veszik, hogy bizonyos tartományok megmaradnak a katolikus felekezetnél. Ez teljesen új dolog. A 16. századi ilyen típusú tolerancia, vallási tolerancia nem létezik. Az, hogy, és ezt fogjuk látni például a Franciaországban, hogy nem is alkalmazzák, tehát a francia reformáció, a személy föllépés, az intolerancia teljes receptje és arzenálja. Hát nagyon érdekes ezt látni, hogy Németországban arra rendezkednek be, és hogy a súlyát érzékeljük, teológiailag hadd fogalmazzak élesen, hogy lehet, hogy a fél ország nem fog üdvözülni, akikkel mi most együtt élünk, de azért nem fogjuk egymást bántani, meg legyilkolni, amíg itt egymás mellett kell élnünk. Mert hogy teológiailag egyébként teljesen meggyőződött volt mindenki, a katolikusok arról, hogy az evangélikusok el fognak kárhozni, az evangélikusok pedig arról, hogy a katolikusok teljes tévedésben vannak, és félremagyarázzák az Isten evangéliumát. Jó? Tehát nagyon érdekes dolog, hogy az üdvösség kérdése, és itt jön be a nagy változás, a politikai meg vallási tolerancia szintjére kerül le, vagy talán egy kicsit lejjebb is. Sokkal fontosabb szempont az, hogy mi most kényszerre vagy kényszer nélkül, de mégiscsak valahogy megpróbáljuk erre az életidőre elviselni egymást úgy, ahogy vagyunk, ha már ezen változtatni nem lehet. Ez Németországot mind a mai napig megkülönbözteti rengeteg más európai országtól. Nem értjük a migráns kérdésben elfoglalt német álláspontot sem például akkor, hogyha nem látjuk azt, hogy 500 éve Németországban ez a fajta homlokegyenest ellenkező identitással való együttélés a túlélés egyik kérdése volt. Tehát ez bennük van. Ez Németország kultúrájához hozzátartozik, ebben élesen különbözik nagyon sok más európai nagyhatalomtól. Jó? Hát ez a második dolog, amiről beszélnünk kell, hogy a tolerancia egy 16. századi erény. Amikor Sütő András megírja azt a bizonyos, nagyon jól ismert drámáját, a Csillag a mágián címmel, és Calvinnak és Szervét Mihálynak az antitrinitárius irányzat főképviselőjének az összecsapását dolgozza föl ebben Genf városának a színpadán, akkor Nagyon sokszor látjuk azt, hogy Sütő azt a szót adja újra és újra szervét Mihálynak a szájába, hogy tolerans, tolerans, tolerans. És nincs tolerancia. Tehát a francia környezetben ez ebben a formában nem működik, legalábbis abban az időben egyáltalán nem. És a franciák hozzáállása, a tolerancia az amúgy is ambivalens, tehát mind a mai napig problémás kérdés. A későbbiekben, hogy még egy vonalat húzzak innen tovább röviden, ez a tolerancia nyilván fölborul. Tehát az 1500-as évek végén, az 1600-as évek első felében a katolikus tábor Németországban elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy újra megpróbálja kiirtani a protestánsokat, és ebben az összefüggésben a protestantizmus, tudjuk, hogy egy nagy nemzetközi koalíció védelme alatt tudja csak túlélni ezt a totális frontális támadást, amely a Habsburgok, a jezsuiták és a németországi katolikus fejedelmek részéről éri. A 30 éves háborút lezáró Westfáliai béke 1648-ban semmi más nem tud megint tenni, mint hogy a 100 évvel korábbi kiegyezést, az augsburgi vallásbéke toleranciáját ismétli meg. Tehát azt mondja, hogy megerősítjük, hogy hát ez elnézést a sport nyelvén, hogy egyezzünk ki döntetlenben megint. Ahogy 1555-ben is tettük, így legyen 1648-ban is. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mindenféle kísérletek ellenére a végső valóság vallási és tolerancia kérdésekben Németországban ez az álláspont maradt. Ami még nagyon fontos a német protestantizmus örökségeként, hogy ez a protestantizmus, ez a reformáció mindenek előtt evangélikus reformáció volt. Tehát nagyban különbözik ez az erdélyi, vagy bizonyos esetekben más, a svájci modelltől például, ahol több felekezetről beszélünk. Németországban nagyon hosszú ideig csak két felekezet kiegyezéséről van szó, az 1648-as évig, csak katolikus és csak evangélikus. A svájci reformáció itt nem kap teret, nem nyer teret. Nagyon érdekes azt látni, hogy a svájci reformáció, aztán a reformátusság tulajdonképpen abszolút kisebbségi helyzetből indulva, és abban is maradva mind a mai napig Németországban, hogyan próbálkozik, hogy így mondjam, fölszivárogni elnézést, most nem tudok jobb szót erre mondani, mint a talajvíz szépen fölszivárogni a fölszínre és följebb jutni, elsősorban a teológiai fakultásokon keresztül. Tehát az lesz a módszer, hogyha nem kapnak gyülekezeti szinten támogatást, akkor a teológiai fakultásokat foglalják el a református teológiával, így esik el Wittenberg is például, így esik el Marburgban az első evangélikus alapítású egyetem a teológiai fakultásával, és lesz református irány hordozójává, és így nagyon érdekes dolog, hogy olyan Marburgban például az a helyzet jön létre, hogy teljes egészében evangélikus a teljes lakosság, és van egy református teológiájuk. És nem, nincs a katolikus egyháznak se volt engedélye, ez a reformátusságnak sem, hogy templomokat építsen, vagy a vallását gyakorolja. Tehát nagyon érdekes dolgokról van szó, tehát ez a tolerancia, azért mégiscsak valamiféleképpen korlátozott tolerancia, amely egy ilyen többségi kiegyezésen alapult. Nem ismert. Éppen ezért a németországi reformáció, egyház és vallás történet, felekezet történet, emiatt, ennek a háttere miatt az a fajta szekularizáció Németországban, ami Franciaországra jellemző. Németországban a vallás abban az értelemben, olyan Franciaországban nem tabu. De a tolerancia szemüvegén keresztül kell nézni. Franciaországban a vallás tabu. Érdemes megnézni, mai híradásokban lehetett olvasni erről bőségesen, hogy nagy botrányt kelt most Franciaországban, hogy egy bizonyos bíróság engedélyezte Betlehemnek fölállítását Franciaországban nyílt közösségi tereken, mert megtámadták bizonyos önkormányzatoknak ezt a lépését bíróságon, bizonyos jogvédő szervezetek, és végül is az a nagy különbség, hogy a 10 évvel ezelőtti döntéshez képest most úgy döntött a bíróság, hogy teljesen megfelel a jogrendnek, és nyugodtan lehet csinálni. Abban az esetben, ha nem tartalmaz vallásos fölhívást, nem tartalmaz propagandát, ige hirdetést, ezt, azt, amaz, hanem kulturálisan van berendezve. Na hát, tessék ezzel valamit kezdeni, jó? Tehát, ha Mária és József a stílen aktot dúdolják, az nem probléma, mert ez kulturális dolog, ha már szöveggel éneklik, az már baj. Tehát ugye ez már egy fából vaskarika, de érezzük ennek az egésznek a problematikáját, és nyilván nevetségesnek hat egy-egy ilyen konkrét példa. Valójában, ami a mérlegelés mögött van, az viszont sokkal nehezebb kérdés. Tehát ez egy sokkal húsba vágó probléma, az egy alapvető emberi hozzáállásbeli kérdés. Jó, tehát ha ezt nézzük, akkor Németország nagyon hosszú idő óta a vallásos együttélésnek, a felekezeti együttélésnek egy olyan sajátos modellje, ami nagyban megkímélte az összes többi európai államot, ahol hasonló helyzet volt attól, hogy a többi nagyhatalomnak a teljesen más fölfogása érvényesüljön. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a magyarországi nagyon színes felekezeti paletta nem utolsó sorban a Németországban rögzült rendszernek köszönheti azt, hogy nem sikerült teljes egészében kiirtani. Vagy egy színűvé tenni újra. Jó, tehát ez egy nagyon nagy Habsburgok minden törekvése ellenére sem. Jó, tehát a németeknél ez egy nagyon fontos dolog, ami megmaradt mind a mai napig. Nézzünk egy kicsit szét a franciák házatáján. A franciáknál nagyon korán jelentkezik szintén a reformáció szele. Luthernek, bár német, tehát a franciák már akkor sem igazán vették el direktben a németektől, amit ők mondtak, gondoltak, de azért Luthernek a hatása nagyon hamar jelentkezik. Nem is akárhol, elsősorban a párizsi teológiai fakultáson. Már az 1520-as, 30-as, inkább 30-as évek táján vannak olyan egyetemi előadások, professzorok székfoglalói, rektori beszédek bizonyos helyzetekben a párizsi teológiai fakultáson, ahol Luther tételeit nyíltan tárgyalják, és ráadásul nem is feltétlenül az elítélés hangján, hanem egyházi teológiai reform ötleteket fogalmaznak meg, hogy ezt tanítani kellene bizony a párizsi teológiai fakultáson is. Tehát Franciaországban ez egy nagyon komoly fölvetés, méghozzá Franciaországban a párizsi egyetemnek a teológiai fakultása volt az egész középkorban Európa első számú teológiai fakultás, és az egyik legnagyobb tekintélyű egyetem. Ha teológiai állásfoglalást kértek a középkorban, akkor Párizshoz is illett mindenképpen fordulni, és a párizsi teológusok véleménye döntő súllyal esett latba, mindig. Tehát a Párizsra nagyon oda kellett figyelni. Ugyanakkor Franciaországban, amit láttak a németországi eseményekből, hogy megosztottá vált az egyház, és az egyház megosztottsága kapcsán a fejedelmi tábor is megosztottá vált, ezt Franciaországban életveszélyesnek minősítették. Nem akarták megengedni azt a luxust egy kritikus történelmi időben, hogy bizonyos országrészek protestánsokká váljanak protestáns fejedelmek alatt, más országrészek maradjanak katolikusok. Az uralkodói előírások között is rögzítik, és végleg rögzítik a középkor után, hogy Franciaország királya csak, kizárólag és minden körülmények között katolikus személy lehet. Mi volt ennek az oka? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés a reformáció korából. A kortörténetben én erről már többször beszéltem, itt is, ebben a körben is, hogy Franciaországot ebben az időszakban két oldalról szorongatták annak érdekében, hogy el tudják űzni a trónon uralkodó Ferenc királyt. Ferenc királlyal az volt a problémájuk, hogy mindenekelőtt nem volt Habsburg uralkodó. Márpedig a Habsburgok ebben az időszakban kezdték el leigázni egész Európát. A Habsburgok előtt az az eszme volt mindig, hogy a saját családi vállalkozásukként fogják egyesíteni majd az egész kontinest. A spanyol trón megszerzése után élet-halál harc alakul ki a két nagy rivális, a francia Ferenc király és a spanyol Károly király között azért, hogy a német-római császári címet meg tudják szerezni, és ezzel Európa szempontjából a középső, döntő stratégiai területeket, tehát Németország még a mainál is jóval nagyobb területét egyébként, a saját befolyásuk alá tudják venni. Ebben Ferenc király alul marad, és végül is a Habsburg fiatal 19 éves spanyol uralkodót választják meg német-római császárnak. Ezen fölbúzdulva Károly, most már mint német-római császár is, délről Spanyolország felől, nyugatról, illetve keletről, Németország felől harapófogóba szorítja Franciaországot, és mindent megtesz azért, hogy Ferenc királyt megpróbálja megbuktatni Franciaországban, és a franciákat vazalusi helyzetbe hozni a Habsburgok szempontjából. Hát ebben a kiélezett helyzetben mondják azt, hogy a németországi vallási zűrzavar, felekezeti zűrzavar egy falat kenyér a francia királynak, ugye, mert addig bizonytalan a másik trónkövetelőnek, a spanyol királynak, német-római császárnak a helyzet, amíg Németországban nem tud rendet teremteni. Ezt a megosztottságot pedig Franciaországban igyekeznek elkerülni. Tehát, és itt jön be egy nagy különbség, Franciaországban és különösen aztán Dél-Franciaországban nagy erőkkel elindul a reformáció. A franciaországi reformák, Provence vidéke például, a mai Észak-Itáliával összenőtt terület, de még azon túl is, Montpellier, Toulouse például, ugye? Tehát ezek nagyon fontos, szinte az Atlanti óceánig tartó Dél-Francia terület, ahol eleve befészkelték magukat, még a középkori eretnekségek is. Tehát ez mindig egy rebellis terület volt vallási szempontból. Nagyot nyit a reformáció felé, és hát itt kényes stratégiai kérdésről van szó. Ha Dél-Franciaország protestáns lesz, vajon ki mellé fog állni? A katolikus spanyol uralkodó mellé, és fölvonulási útvonalat ad nekik Párizsig, vagy pedig a katolikus francia uralkodó felé, és megőrzi a Spanyolországgal szembeni határokat? Nagyon kényes kérdésekről beszélünk. Tehát elsősorban, és itt jön be, amit akarok mondani, Franciaország sokkal jobban központosított ország már ebben az időben is, mint a német-római császárság. A politikai elvárások és a politikai egységes föllépés sokkal nagyobb erővel hajtható végre, mint Németországban valaha is ebben az időben. Éppen ennek megfelelően nincsen levegője annak, hogy a vallás kérdésben annyiféle irányzat és annyiféle vélemény alakuljon ki, mint Németországban. Franciaországban központi politikai hatalommal végrehajtják az egységesítést. Hogy ez milyen nehéz dolog, ebbe bejön még a jezsuita szál. A jezsuiták, mint eleve spanyol királyi Habsburg gárda, talán így lehet mondani, vallásos gárda, minden erővel és minden területen megjelennek a rekatolizáció programjában Európában. Nálunk is közismert Pázmány Péter ennek a csúcs példája. A jezsuiták a franciáknál is fölütik a fejüket, és odáig ragadtatják magukat, hogy Franciaországban politikai merényletek sorozatait követik el a jezsuiták, teljesen beazonosítható jezsuita háttérrel történnek királygyilkosságok, királyok elleni merényletek, és így tovább. A két tábor között, amikor az 1500-as évek második felében még mindig ez az élet-halál harc folyik Franciaországon belül, azt mondják, hogy meg kell teremteni az egységet, és ez történik azon a bizonyos Szent Bertalan éjszakán 1572-ben, amikor a leghatalmasabb dél-franciaországi protestáns uralkodó család, Navarra királysága és a francia katolikus uralkodóház házasságon keresztül megpróbálja egyesíteni az erőit. Ezt a helyzetet kihasználva és ezt a házasságkötést menyegzőt kihasználva történik meg aztán a legnagyobb vallás elleni merénylet Franciaországban 1572-ben a párizsi vér menyegző. A Párizsba erre az ünnepre érkező protestánsokat gyakorlatilag a városfalon belülre érkezve fogva tartják, bezárják a városkapukat, majd utána szabadjára engedik a kardot, és különböző becslések vannak 3000-től 30 000-ig, de néhányan 60 000 halottról beszélnek, 3 napon keresztül folyt az állandó öldöklés Párizson belül. Tehát valami egészen elképesztő tömeggyilkosságnak vagyunk a szemtanúi, amelynek a célpontja nyilvánvalóan a franciaországi protestánsok. Hetekig vitte le a Szajna még a holttesteket egyébként Párizsból. Tehát egészen elképesztő, ami ott és akkor történt. Na most ez után egy nagyon sajátos helyzet alakul ki. A katolikus tábor nyeregbe kerül, a jezsuiták pozíciókat szereznek. A lagymatak katolikus uralkodók egyikét, az egyik Henriket meggyilkolják. És az öröklési rendben áll elő az a nagyon furcsa helyzet, hogy a következő az öröklési listán az a navarrai király, aki egyébként a protestánsoknak a fő támasza egész Franciaországban, maga is protestáns meggyőződésű ember, és hát döntenie kell, hogy most vagy rekatolizál, hogyha francia király akar lenni, vagy pedig szabadságharcot hirdet mondjuk a saját országa ellen, vagy a katolikus tábor ellen Navarra központtal. Ez lesz az a bizonyos negyedik Henrik király, aki aztán bemondja azt a bizonyos mondatot, hogy Párizs megér egy misét. Tehát, hogy egyszerűen az uralkodói hatalom megéri azt a húzást, hogy rekatolizál, nyilvánosan visszatér a katolikus egyházba, és utána, mint szívében protestáns vezető, teljes erővel végigviszi azt, hogy a protestánsoknak ki tudják adni majd ő, az ő általa jegyzett Nanti ediktumot, amely a protestáns szabad vallásgyakorlatot is jelenti. Tehát mondjuk úgy, hogy nyertek egy katolikus királyt, aki egyébként a protestánsokat teljes egészében védelme alá veszi. Ezzel együtt is egy nagyon sajátos dolog történik, mert az 1600-as években ezt a Nanti ediktumot elkezdik lábbal tiporni, Richelieu bíboros megint csak a 30 éves háborúba belekeveredve Franciaországban azt mondja, hogy az egységes vallás középkori értelme az egységes Franciaország megmaradásának az alapköve. Ő egyébként bíboros, de nem jelent neki különösebben sokat a katolikus felekezet. Sokkal inkább az izgatja őt, mint francia vérbeli politikust, hogy a francia társadalom, a francia politikai berendezkedés vallási alapon ne legyen megosztott. És ezt a megosztottságot azzal próbálja aztán a későbbiekben felszámolni, hogy a protestánsoktól fokozatosan megvonják a védelmet, illetve a jogokat, és aztán jóval Richelieu után az 1600-as évek végén 14. Lajos a napkirály brutális rendeletekkel gyakorlatilag teljes egészében széttiporja a franciaországi protestantizmus. Tehát egy az egyben betiltja a protestáns vallásgyakorlást, és az 1600-as évek utolsó egy-két évtizedében menekült áradat indul el gyakorlatilag Franciaország felől kelet felé. Ez a menekült áradat megtölti az Alpok völgyeit, például Észak-Itáliában, megtölti Svájc városait. Nagyon érdekes, ha valaki Genfben jár és a genfi belvárost látja, akkor az első két emelet az viszonylag stílusosan egyformának néz ki, a ráépített következő kettő, nagyon sok esetben az ablakok formája meg egyebek teljesen más. Itt lehet látni, hogy néhány év alatt gyakorlatilag dupla emeleteket húztak föl Genf városában, a belvároson belül, tehát a városfalon belül, hogy az oda menekülő hugenottákat, protestáns testvéreiket be tudják fogadni, és el tudják valahol helyezni. Tehát ez egy nagyon jellegzetes dolog. Franciaországban az, és itt jön be, ami máig hat a protestantizmus történetéből, hogy a vallás alá van rendelve a politikai szempontnak, és a politikai egység, az abszolutista napkirály egység és a francia nemzeti egység mindent visz, és annak minden vallási kérdés alá van rendelve, az gyakorlatilag ennek a korszaknak a hatása mind a mai napig. Ezért akartam a kettőt egymás mellé tenni, hogyha ma nézzük az európai állásfoglalásokat vagy stílusokat, akkor ezt világosan lehet látni, hogy a francia kíméletlen szekularizmus az gyakorlatilag ebből a politikai vonalból ered, míg a német legyünk, ezt is ismerjük meg, azt is ismerjük meg, ezt is tegyük oda, azt is tegyük oda, ezt is passzítsuk össze, azt is. Ez az 500 éves kultúrából és hagyományból fakad, mindez a különbség. Ha nem akarom most nagyon részletezni, de az angol reformáció sem volt sokkal egyszerűbb. Ezt mind ismerjük, hogy az 1500-1600-as években lényegében, bár el szoktuk intézni azzal, hogy 8. Henrik búcsút int a pápának, kinevezteti magát, mint az anglikán egyház feje, és gyakorlatilag bevezeti egy központosított rendszerrel az anglikán reformációt, és akkor ezzel megvan oldva, és innentől kezdve Anglia anglikán és reformált. Hát messze menően nincs így. Maga 8. Henrik hosszú uralkodása alatt, aki ráadásul egy fölkapaszkodóban lévő uralkodó családnak az egyik legellentmondásosabb és sokszor visszataszítóbb tagja volt a 16. században, maga Henrik legalább 4-szer változtatott azon, hogy ő maga mit ért az általa vezetett egyház tartalmán és protestantizmusán. Menjünk-e tovább a puritán irányba, inkább egy kényelmesebb államegyházi modell, hogyan viszonyuljunk a katolikusokhoz, fogalmazzunk-e meg önálló hitvallásokat, stb. Stb. 4-szer legalább, és ezeknek a következménye mindig az volt, hogy ropogtak a mágiák Londonban, London környékén. Ja, tehát tömeges kivégzésekről van szó. Nem beszéltünk Cromwellről, nem beszéltünk a többiekről, a skót problémákról, a református stílusú protestantizmus megérkezéséről. Hogy a protestáns táboron belül nem csak az létezik, hogy anglikán-katolikus ellentét, hanem az is létezik, hogy anglikán és ezen belül reformmozgalma, protestáns reformirányzatok tűzzel, vassal egymás ellen küzdő ellentéte. Cromwellnek a köztársasága, aki tényleg a maga radikális megújulási mozgalmával, puritán vallásosságával megpróbálja Angliát még egy fokkal tovább tolni, és ezzel veszélyezteti tulajdonképpen a 8. Henrik által megalapított dinasztiának a teljes mozgásterét a brit szigeteken. Ráadásul a lehető legrosszabb időben, amikor a spanyolok őket is föl akarják falni, a Habsburgok. Ugye, tehát megint azt látjuk, hogy az angol reformáció a maga sokszínűségével mind a mai napig felelős azért, amit ma egyébként nemzetiségi vagy nemzeti ellentéteknek látunk. Hogy a különböző országrészek, a skótok, az írek, a velsziek, az angliai népesség egymással szemben áll. Ez nem kis részben azért is van, mert ezek a népességek az egymással való küzdelem idején különböző vallási irányzatokat fogadtak be, más szimpátiákat fogadtak el, és így játszották ki őket egymás ellen. Tehát mindaz, ami a reformáció korában Angliában történik, most nem akarom azt mondani, hogy a Brexitért is felelős részben, de azt gondolom igen, és az azt követő fölmerült kérdésekben is, hogy a skót-angol viszony hogyan alakul a következőkben, stb. Stb. Annak is milyen vannak ilyen felekezeti és vallási gyökerei. Megint azzal a problémával nézünk szembe, amit a franciák tűzzel vassal megoldottak, hogy egy ország, egy vallás, ez Angliában sem sikerül. És az, hogy Angliában lappanganak ezek a különböző irányzatok, azok gyakorlatilag egy nagyon furcsa sokszínűséget hoznak létre az angol szerepvállalásban, a világon és Európában is. Ha megnéztük a francia monolit katolicizmust, átpolitizált katolicizmust a francia történelemben, akkor valami hasonlót fogunk látni északon az evangélikus táborban, elsősorban Svédország összefüggésében. Svédország észak nagyhatalma az 1600-as években feltétlenül, de még az 1700-as években is. Nagyon érdekes dolog, hogy nem néznénk ki egyébként a mai Svédországból, de tudjuk, hogy a különböző népek, határok, uralkodók tolódtak jobbra-balra egyébként az északi térségben is. Nagyon meglepő lehet talán, de mondjuk a mai Dél-Svédország történelmileg inkább Észak-Dániának számít egyébként, és dán gyökerei vannak. Amikor Lundban jár az ember, még nem akkor, amikor ott a pápa, mert akkor minden PC, tehát akkor minden rendben van és politikailag korrekt, de amikor mondjuk úgy árnyékban jár arra, akkor bizony a portán elmondja a portás, hogy hát azért ugye tudja, hogy nem Svédországban van igazán, hanem valahogy ez Dániához tartozik, inkább még akkor is, hogyha Svédország zászlóját látja itt az ajtó előtt. Ez az a korszak, amikor Svédország a központilag bevezetett, és ugyanúgy, mint a 8. Henrik által bevezetett anglikán reformáció, ugyanúgy a luteránus reformációról van szó Svédországban, az uralkodó lesz az egyház feje, és ő egy ilyen teljes, megint csak mondhatom, monolit államegyházi struktúrát hoz létre, tehát az egyház minden képviselője tulajdonképpen a király tisztviselője, és a liturgikus rend államilag elismert jogszabály. Ráadásul létezik az egyházalkotmány fogalma, amit talán így mondanánk ma, de hát egy részletes szabályozás annak, hogy az államnak és az egyháznak a viszonya nyilván teljes összetartozásban az uralkodó égisze alatt mit jelent. Érdekes azt látni, hogy Svédországban a 2000-es évek elején, ha jól emlékszem, 2002-3, tehát nem vagyok egész 2, ugye, akkor mondták ki a Church of Sweden teljes megváltozását, tehát az állam egyházi jelleggel való teljes szakítást. Hát persze, hogy mondjuk Svédországban az evangélikus egyház az erdők legnagyobb részének tulajdonosa ebből az időből, azt azért nem mondták föl. Tehát azért, ugye, tehát, hogy ez mennyire szakítás teljesen a múlttal, meg a bevételekkel, meg a monopóliumokkal, az persze teljesen más kérdés. De azért azt lehet látni, hogy a svédországi helyzetben lényegében mind a mai napig kitart az a modell, hogy egy vallás, egy uralkodó, egy egyház, egy ország. Talán nem meglepő ezek után, hogy a svéd király az, aki nagyon nagy erővel tör rá egyrészt az orosz ortodoxiára, jól tudjuk, hogy Péter cárig bezárólag ez milyen nagy probléma a svéd-orosz viszony, finnországi testvéreinknek az állandó őrlődése a svédek meg az oroszok között, és nem tudják, hogy kit utáljanak jobban. Többnyire a svédekkel jártak rosszabbul egyébként, mert azok testvéri öleléssel és evangélikus kalaplengetéssel üdvözölték őket, míg az oroszok sokkal jobban különböztek attól, hogy ilyen egyszerűen tudják őket kényszeríteni az integrációra, ezért paradox módon sokszor nagyobb toleranciát és szabadságot kaptak az oroszoktól a vallásuk gyakorlására, mint a svédektől. De ugyanezt látjuk a dán vonatkozásban. Dánia és gyakorlatilag ugyanabban az időben lesz államegyházként evangélikus, ugyanezzel a reformációval, és Svédország enyhe lassítás mellett radírozza le Dániát a térképről, ahol csak teheti, és teszi magáévá a dán területeket ebben az időszakban. Tehát a svéd nagyhatalmiság az bizony egy nagyon furcsa összképet ad arról, hogy micsoda erő, milyen politikai koncepció volt abban, amit Franciaország is igyekezett a katolikus oldalon megvalósítani, hogy amelyik országban a felekezet egységes, annak elvileg helyzeti előnye van, mert nem él belső megosztottságban. Erről mind a mai napig egy nagy dilemma folyik, amit a reformációnak köszönhetünk, hogy melyik az erősebb társadalom. Az, amelyik sokszínűségben él, és ezért heterogénebb, sokszínűbb, és ezért talán edzettebb, vagy pedig a monolit társadalom, amelyik többnyire csak azt az igazságot ismeri, amit maga kigondolt, és nem kételkedik afelől, hogy ez a világ legjobb rendszer, amit ő talált ki, és amit ő akar mindenki másnak oda ajándékozni. Hol vagyunk mi ebben az egész képletben? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Kelet-Közép-Európa a reformáció örökségével mit tud kezdeni. Nagyon örültem neki, hogy az elmúlt két hétben azért a reformációi emlékév kapcsán, minthogy egy kicsit végre helyreállt volna normálisabban a világrendje, és nem arról volt szó, hogy minden református, ami reformáció, ezt hallgattuk körülbelül egy évig, hogy minden református, ami reformáció. Most végre tényleg szóba került Luther, szóba került egy csomó minden, egy kicsit Wittenberg is, hát amikor még nyilván ifjúságát töltötte Calvin valahol Franciaországban, meg Párizsban. De azért érezhető, hogy mélységes zavar abban, hogy tulajdonképpen ez a reformáció, ez csak egy ilyen mellékszál, valamiféle kulturális dekórum kiegészítés, marcipánrózsa a habostortán, vagy, és akkor egyébként pedig itt Kelet-Közép-Európában is arról van szó, hogy ezért a fővonal mégiscsak a Habsburgok, a katolicizmus és ez a rend. Hogy ez mennyire kellemetlen, erre egy nagyon szép példa, akár a cseh, akár a magyar helyzet. A cseh helyzet, tudjuk, hogy egy kicsit hátrébb megy a történelemben, vagy az időben, mint a lutheri reformáció, Husz Jánoshoz. Illetve a Husz János kivégzése nyomán föltüzelt cseh nemesekhez és cseh huszitákhoz, akik hát azért fura módon viszonyulnak a huszféle örökséghez, hát erősen továbbfejlesztik azt, ezt azért kell mondani, és egy az igazán radikális kemény mag azt mondja, hogy ebből politikai programot is kell csinálni. Tudjuk, hogy a fehérhegyi csatáig gyakorlatilag az 1600-as évekig a huszitizmus az cseh nemzeti kérdéssé növi ki magát, és ebben a protestáns táborban, ami majd a reformációval előjön, ez a cseh vonal egyáltalán nem halványul el ezen a területen. Tehát a huszitizmus egy kicsit elszigetelten is, egy kicsit az önálló útját járva is Kelet-Közép-Európában, de ugyanazokat az üldöztetéseket vagy konfliktus helyzeteket állja ki. A huszitáknak nincs olyan szerencséjük, mint a németországi evangélikusoknak mondjuk a 30 éves háborúban, hogy lenne egy huszita nagyhatalom, mint mondjuk evangélikusként Svédország, amelyik egy kicsit megelégeli már a Habsburgok pöffeszkedését Németországban, és megindítja északról a támadást, és gyakorlatilag úgy végig söpri Németországot a svéd hadsereg, meg a szövetségeseik, meg a protestáns német fejedelmek, hogy Linzig meg nem áll a Habsburg uralkodó. Ott talál először védelmet, és ott tudja először magát kifújni, miután egy akkora vereséget kapott a mekkorát. Ez a csehek mögött nem áll. A csehek elszigetelten vívják ezt a fajta küzdelmet. Ha szembesülünk azzal, hogy a cseh reformáció, ugye erre szokták, ennek a számlájára szokták írni azt, hogy Csehország ma Európa legszekularizáltabb állama. És azt mondják, hogy a huszitizmus nagy részben felelős azért, hogy a csehek jelentős része lényegében elszakadt a keresztény hit bármiféle gyakorlásától vagy a kötődéstől. De azért ebben a kijelentésben van egy írtózatosan nagy csavar. Ugye? Mégpedig a Habsburgok közbeavatkozása. Tehát a Habsburgok találják ki azt, hogy a huszitákat ki kell írtani, és mindenkit rá kell szorítani arra, kötelezni kell tűzzel, vassal, különösen a cseh elitet, hogy visszatérjen a katolikus egyházhoz. Na most ebből mi következik? A husszitákat kiírtják, és mindenki, aki visszatér a katolikus egyházhoz, az a csehek szemében nemzetáruló. Kollaboráns, elfogadhatatlan, tehát szolgalelkű nem lehet. Ennek megfelelően, ami az övék nem lehet gyakorolni, ami a másé, az kötelező lenne, de akarja a nyavaja. És lényegében nincsen alternatívája annak, hogy a cseh kereszténység és a cseh keresztények hol találhatnak otthonra. Lényegében templom vagy tető nélkül maradnak a fejük fölött. Nem kell rajta csodálkozni, hogy a Habsburgoknak ez a politikai döntése és agressziója Csehországban évszázadok alatt oda vezet, hogy egy, ha úgy tetszik, most emberileg szólva, nem Jézusra értve a dolgot, egy pásztor nélkül maradt egyház, belesodródik abba, hogy föloldódik. Tehát nagyon komoly, a protestantizmus történetével kapcsolatos háttere van annak, amit ma látunk Európában, és megint a saját valóságunk ez. Tényleg lekerekítésképpen csak egy néhány hazai vonatkozás, hogy Magyarország e tekintetben a magyar királyság, a magyar szétszabdalt szerencsétlen ország a török hódítás után teljesen speciális útra téved. Látjuk azt, hogy a török politika, erről beszéltem már szintén többször itt ebben a körben, elvileg toleránsabb a protestantizmussal, mint a katolicizmussal. A katolicizmust elsősorban a Habsburgok, a pápa és a nyugati világ ügynökeinek tekinti, akik mögött egy olyan szervezeti hálózat áll, akik ellenségei gyakorlatilag az oszmán birodalomnak. Ez teljesen világos. A protestantizmus mögött ilyen szervezett erő abban az időben még nem áll. Tehát sokkal nagy lelkűbbek tudnak lenni, még mindig jobb, hogyha mindenki protestáns, mint hogyha egyébként föltüzelhető katolikus, ha esetleg rájön a Habsburgokra az elszállás, és ide jönnek a katolikus erőkkel, hogy mozgósítsanak mindenkit itt is a katolicizmuson keresztül. Tehát inkább legyen protestáns, ott tegye meg a fene, és fizessen érte jó sok pénzt. Mert azért tudjuk, hogy az oszmán tolerancia azért, amit annyira szoktunk dicsérni, ez körülbelül ezt jelenti, hogy amennyiben megfizeti az ember a nem csekély extra adókat, akkor bár nyilván nem vonják be a legfőbb politikai döntésekbe, meg a társadalmi integrációba, de azt csinál a szabad idejében, ha úgy tetszik, amit akar. Tehát legyen ám protestáns. Aztán utána nyilván ez teljesen másképp alakul a későbbiekben, erről se szoktunk azért olyan világosan beszélni. Hogy mi történik a Habsburg uralom alatt, azt körülbelül elmondtam avval kapcsolatban, amit Csehországról elmondtam, erről nincs mit beszélni. Ami Erdélyben történik, az nagyon érdekes. Ott szembesülnek ugyanezzel a problémával, hogy Erdélyben a különböző felekezetek, különböző meghatározó társadalmi csoportokhoz kötődve jelen vannak, és nagyon erősen ki is fejlődnek. Nyilvánvaló ugye, hogy a polgárság a német vonal és az a luteranizmus. Világos az, hogy a nemesség, a vezető politikai réteg, a magyar társaság, ez már megosztott, vagy protestáns, vagy katolikus, tehát ott két ízlés között lehet választani, és beékelődik ebbe egy furcsaság, amit legelsősorban az erősít meg, hogy nagyon ha maroknyi is, de prominens képviselői vannak, ez az unitarizmus vagy antitrinitárius Szent Háromság tagadó irányzat, amelyet legelsősorban is például János Zsigmond uralkodása erősít meg, aki maga is unitárius lesz, és erősen támogatja ezeket, és hát aztán vannak még olyan fejedelmek, meg fejedelmi családok, amelyek nagyon erősen kötődnek az unitarizmushoz. Az erdélyi megoldás azért egyedülálló, egyébként ez is masszívan politikai megoldás. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hát nekünk mindegy, legyünk annyira toleránsok, mindenki azt hisz, amit akar, és minden gyülekezet olyan prédikátort hívjon, ami neki tetszik. Tulajdonképpen a Tordai Országgyűlés határozatában ez áll különben, 1568-ban, hogy minden gyülekezetnek joga van bizonyos tisztességes megkötések mellett útilaput kötni azoknak a prédikátoroknak a lábára, akik kikészítik őket a szószékről, nem azért, mert hosszan prédikálnak, vagy mit tudom én, ami ugye a mai fanyalgóknak a legfőbb problémája, hanem azért, hogy nem úgy hirdetik az evangéliumot, ahogy egyébként azt jónak tartaná a közösség. Nyilván nagyon komoly fékeket tesznek be, tehát nem, hogy gondol egyet a gyülekezet, és akkor elzavarja a vakvilágba a prédikátort, ez elképzelhetetlen. Tehát erre szankciókat tartalmaz természetesen a rendelet, hogy azért ez nem ilyen egyszerű kérdés. De alapvetően mégis az van, hogy minden gyülekezet hívjon olyan prédikátort, ami az ő teológiai irányzatának megfelel. Nyilván ebben óriási szerepe volt azoknak, akik megmondták a gyülekezetnek, hogy milyen teológiai irányzathoz tartoznak, tehát a vezető rétegek, vagy adott esetben a városi vezető tanácsok. Száz szónak is egy a vége, ugye így jutunk el addig a megoldásig, hogy Erdélyben a politikai józanság odáig vezet a Tordai Országgyűlésen, hogy megint csak a megosztottságtól való félelem miatt, hiszen tudják, hogy vallási alapon intrikál a török. Vallási alapon intrikál a Habsburg, és vallási alapon annyi bajunk van amúgy is az egész térségben. Nem lehet ma még eldönteni, 1500-1600-as évek, hogy kire számíthatunk igazán. Az világos, hogy Károly Gusztáv végigrohant a Németországot, mert Németország tényező, de azt is mindenki tudta, hogy az erdélyi evangélikusokért nem fog ide jönni a svéd hadsereg, mert túl messze vannak. Tehát ugye azért ez egy reális elképzelés, és amire Németországban az a válasz, hogy egyezzünk ki döntetlenben, és kettő, a két nagy tábor egy patthelyzetet állandósítson, amire Franciaországban vagy Svédországban az a válasz, hogy csak egy felekezetet tűrünk meg, és aki kilóg, ezt gyakorlatilag bekényszerítjük ebbe a táborba, az Erdélyben ahhoz a döntéshez vezet, hogy négy felekezet vagy négy teológiai irányzat egyensúlyában próbáljuk ugyanezt a célt elérni, hogy ne legyünk megoszthatók, ne legyünk vallási alapon egymás ellen kijátszhatók, és hogy ezért az immunrendszerünket, az önvédelmi rendszerünket ne tudják végzetesen lecsökkenteni. Ehhez csak annyit, mert erre most nincs idő, hogy tényleg legyen egy pár kérdésre még idő, hogy nyilván a török utáni idő Magyarországon új időszámítás. Európa történetében a 30 éves háború lezárása egy nagy cezúra, de azt a váltást, ami nálunk az 1700 körüli időben érik be, Európa és az európai történetírás nem ismeri. Kelet-Közép-Európa sem ismeri, mert mi vagyunk ennek a legészakibb pontja, se a lengyelek, se a csehek, se senki más, hogy mit jelent a török után rehabilitálni egy teljesen tönkretett országrészt. Nem tudják gyakorlatilag, nem ismerik ezt a fajta 50 évvel, 60 évvel későbbi váltást, aminél egy lepusztult országban mindenfelől különböző nemzetiségek és vallások árannak be, és az 1700 utáni időben, az elmúlt 300 évben Magyarországon totálisan más felekezeti helyzet és folyamatok indulnak el, mint Európa bármelyik más részében. Mert mélyen összefüggenek a nemzetiségi hovatartozással és a vallási kötődéssel, mélyen összefüggenek egy csomó olyan dologgal, ami Európa összes többi társadalmában, a Nyugat-Európát értem, vagy az Európai Uniót ma, nem ismert jelenség. Tehát, hogy mi miért reagálunk teljesen másképp bizonyos helyzetekre, azt nagyon hosszan kéne magyarázni, mert nem magától értődő az európai történelmi tapasztalatban. Itt most befejeztem.